Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Május 15-én egy kormányülésről Távosztában, Nyitrabányán 5 lövést kapott a szlovák miniszterelnök. Robert Ficót most utalták ki a kórházból. A merénylet előzményeit, magát az eseményt és hát a várható belpolitikai következményeket listázzuk most a tetőteraszon Tokár Gézával, politikai elemzővel, az Új Szó című napilap újságírójával. Köszönöm, Géza, hogy bejelentkeztél, és hát lássuk akkor, mennyire lepődtél meg az első hír hallattán. Én be voltam történetesen a szerkesztőségben, és egyszer csak jött egy rövid hír, hogy ez történt, szóltam a hírszerkesztőnek, úgyhogy mi aránylag frissen bemondtuk, de igazándiból azon kívül, hogy volt néhány részlet a történetről, a hátteréről vajmi keveset tudtunk, azóta tisztábban látunk. Mennyire volt ez az első reakció jellemző arra, ami most van Szlovákiában, a belpolitikában? Ugye arról szóltak az első kommentek, hogy hát itt a sajtó meg az ellenzék a hibás a hangulatért, aminek következtében ez a magányos merénylő elkövette a tettét.
Hát igen, ami magát a merényletet illeti, én úgy gondolom, hogy az egyformán megdöbbentett mindenkit Szlovákiában, legyen az kormánypárti vagy ellenzéki szimpatizás, mert ugye az ország történetében nem fordult még elő az, hogy egy miniszterelnököt megpróbáltak volna lelőni, sőt nem csak, hogy megpróbáltak, hanem többször meg is sebesítették. Ráadásul a merénylet után közvetlenül nem lehetett még tudni, hogy ez egy halálos merénylete, tehát hogy a kormányfő az gyógyíthatatlan sebeket kapott, vagy pedig idézőjelben csak egy merénylet. És hát a választ nagyjából 2 héttel később azért valamennyire látjuk. Ugye Robert Ficónak az állapota nagyon súlyos volt, közvetlenül a merénylet után életmentő beavatkozáson esett túl, de fokozatosan javul az egészségügyi állapota, és gyakorlatilag át is szállították pont a napokban a házi kezelésbe, ami nyilván ettől függetlenül nagyon intenzív lesz. Na már most, hogy minek köszönhető ez a merénylet, én úgy gondolom, hogy ez igazából egy ilyen kétdimenziós probléma, vagy 2 része van, és hát ennek is köszönhető az, hogy nagyon gyakran próbálják félreértelmezni, vagy értelmezik is félre. Az egyik az az, és ebben szerintem vitathatatlan az ellenzéknek a felelőssége, hogy meglehetősen sok kormányellenes tüntetés volt, vagy ficolni vulgáris megszólalás, olyan dolog, amit a kormánynak a képviselői éreztek, hogy az ellenszimpatizásaik azok akár tetlegesség is tudják magukat hergetni. Szerintem ez mindenféleképpen ott volt levegőben, és nyilván fel kell tenni azt a kérdést, hogy az ideges közbeszédhez mennyire járultak hozzá akár a politikusok, akár a média. Ugyanakkor van egy másik vonzata ennek a történetnek, méghozzá az, hogy Szlovákiában úgy általánosságban véve a közhangulat egy rettentően rossz vulgarizmusokkal, személyeskedő támadásokkal megfűszerezett, és hát nagyon robbanás veszélyes elegy, és ebben szerintem a kormánykoalíciónak a véresebb szájú vagy sarkosabban fogalmazó politikusai, az alternatív média ugyanakkor a felelősséget vállal, mint az ellenzék, és akár az ellenzéki kötődésű véleményvezérek és politikusok, tehát mind a két oldal nagyon aktívan és tevékenyen hozzájárult ahhoz, hogy a szlovákiai politikai környezet az nagyon mérgezővé vált.
Géza, ez mióta datálható ennek a folyamatnak a felpörgése? Mert azt azért nem állíthatjuk, hogy egy akármilyen országban ez egy helyi specifikum, ez mindig így volt, vagy annyira sajátos vonása a közéletnek, hogy ezen nem is kéne csodálkozni. Valószínű, hogy valami elkezdődött valamikor, egy folyamat, ami ide vezetette. Kronológikusan hogy szegmentálnád, vagy hogyan próbálnád keretezni ezt a jelenséget?
Gondolom, hogy igazából Szlovákiának, az önálló Szlovákiának a megalakulása óta az érezhető volt, hogy a politikai kultúra az teljesen más szinten mozog, mint mondjuk. Hát, hogyha ugye a környéket veszük, akkor például Magyarországon, ahol azért a parlamenti képviselőségnek van valamiféle rangja, vagy vannak hozzászólások, vagy felszólalások, amik, hogyha túlságosan vulgárisak vagy személyeskedőek, akkor mondjuk a megfelelő platformokon vagy fórumokon elhangzanak, de azért mindenki igyekszik valamiféle tisztességes játékszabályok között maradni, és hogyha ebből kilép, mint például most ami eszembe jut, hogy például a köteles beszéd a vagy a vulgáris megnyilvánulások, akkor annak egész egyszerűen van valamiféle következménye, mert a nyilvánosság úgy érzi, hogy ez a fajta vulgaritás az nem méltó egy politikushoz, és van gyakorlatilag valamiféle lecsapódása. És Szlovákiában az önkontroll, én úgy gondolom, hogy a kezdetektől fogva hiányzott a politikusokból. Ugyanakkor, hogyha mondjuk szimbolikusan meg kell neveznem egy pontot, ahonnan kezdve kimondottan romlott a helyzet, én azt mondanám, hogy ez nagyjából a 2010-es éveknek a legeleje, amikor Igor Matovics bejutott a parlamentbe. Lános Matovicsról, meg az egyszerű emberekről, és anélkül, hogy rájuk egy személyben, hogy rájuk hárítanám a felelősséget. Ez egy olyan formáció volt, ami kimondottan egy ilyen elitellenes formáció. Maga Matovics nagyon gyorsan lett népszerű politikus úgy, hogy rettentően vulgárisan nyilatkozott meg. Szó szerint olyan akciói voltak, hogy gyakorlatilag egyik politikai ellenfelére a parlamentben ráborintott egy csomó üres fecskendőtűt, vagy a transzparenseket bevitte a törvényhozásnak a területére. Tehát, hogy kialakult egy ilyen nagyon furcsa ilyen elegye a politika csinálásnak, az aktivizmusnak, a kocsma politizálásnak beleértve a vulgáris megnyilvánulásokat, amiket aztán később más politikusok is átvettek meg alkalmaztak, de igazából ez hozzájárult egy ilyen politikai kultúra megteremtéséhez és eluralkodásához a politikai térben ideológiáktól függetlenül, ahol a politikus az nem egy ilyen szalonképes, egy ilyen az elitbe tartozó személy, olyan értelemben az elitbe tartozó, mint akitől elvárják a mérsékeltséget, a körültekintést.
Egyfajta normát és példamutatást.
Igen, pontosan, tehát hogy egész egyszerűen ez a fajta politikus kép, én úgy gondolom, hogy kiveszett a politikának minden területéről, és teljesen mindegy, hogy a jobb oldalról vagy a bal oldalról beszélünk.
Ha még egy picit visszapörgetném, ugye említetted, hogy amióta Szlovákia végül is a csehszlovák állam szerkezetből kivált, azóta indult el ez a folyamat, és romlott a közélet minősége, akkor azt jelenti, hogy a csehszlovák konjunktúrában volt Prágának valamiféle tompító szerepe ebben? Valahogy nem volt annyira pregnáns ez az agresszív diskurzus, illetve hát látjuk, hogy cselekedett is.
Hát most anélkül, hogy úgy a hamis nosztalgiának a csapdájába esnék, mert azért nyilván ugye a csehszlovák, akár az első köztársaság, akár a kommunista idők Csehszlovákiája nem volt feltétlenül egy olyan közeg, amit vissza kellene sírni, de az tény, hogy a cseh és a szlovák társadalom az egymástól nagyon különböző személyiségjegyeket mutat, azzal együtt ugye, hogy a beszélt nyelv az nagyon hasonló, és a cseh közeg az mindig egy fokkal kulturáltabb, vagy inkább úgy mondanám, hogy máshogyan, másfajta módokon volt rendszerellenes, mint ez a fajta ilyen vulgáris és félig meddig már erőszakosnak is mondható megnyilvánulásoknak az összessége, tehát biztosan volt valamiféle mérséklő faktora ennek, és én úgy gondolom, hogy a Csehszlovákia iránti nosztalgia az félig meddig ebből is táplálkozik, hogy valamiféle kulturáltabb megnyilvánulásokat és kulturáltabb politizálást sírnak vissza, vagy várnak el azok, akik úgy gondolják, hogy hiba volt mondjuk a csehszlovák államnak a kettészakítása.
Robert Fico önmagában egy ellentmondásos és ellentmondásokat is szító politikai szereplő. A helyszín, ahol ez történt, az viszont egyértelműen Fico párti környéknek, zónának tekinthető, legalábbis az elemzők szerint. Talán ezért is volt meglepő, hogy ez a cselekmény, ez a támadás, a merénylet bekövetkezhetett. Miután leülepedtek az első reakciók, hogy bezzeg, média, meg ellenzék. A történtekről való diskurzus enyhült, árnyalódott, kiegyenlítődött, vagy továbbra is azt érzékelitek ti ott a sajtóban, meg elemzőként te magad, hogy erre még várni kell erre a pillanatra, amikor meg is emészti a társadalom ezt az agressziót, megpróbálja megfelelő módon értékelni, és oda jut, hogy ebből használható, konkrét, mondjam azt, hogy a krízisből kifele mutató konklúziókat is megfogalmaz.
Hát én nagyon szkeptikus vagyok ezen a téren. Tehát, hogy pont, hogy én valószínűleg így visszatekintve az eseményekre, a merénylet utáni pár nap volt egy ilyen béke állapot a szlovákiai társadalomban, amikor ugye a sajtó sem tudta, hogy pontosan mit kezdjen a helyzettel, hogy mennyire, milyen módon lehet egyáltalán bírálni a szlovákiai kormányt. A szlovák kormány koalíciónak a képviselői is pár kivételtől eltekintve igyekeztek inkább csillapítani a kedélyeket, hiszen nagyon sok mindenki tartott attól, és megint csak világnézetre, ideológiára való való tekintet nélkül, hogy esetleg a ficelni merénylet elszabadít egy ilyen erőszakhullámot, amiről nem tudni, hogy hol áll meg, és nem tudni, hogy ki esik neki áldozatul, legyen az akár kormánypárti politikus, vagy ellenzéki politikus, vagy akár újságíró. Tehát, hogy mindenki igyekezett mérsékeltebben fogalmazni és megnyilvánulni pár szemét kivéve. És amint ennek a merényletnek az időpontja ugye egyre távolabb kerül, ahogy javul a kormányfőnek az állapota, ahogy megszűnik ez a közvetlen veszélyezet a politikusokban és a társadalomban, én úgy gondolom, hogy mindenki előbb-utóbb vissza fog találni azokhoz a megnyilvánulási formákhoz, amiket korábban is kultivált. Én nem igazán láttam önreflexióra utaló jelet sem kormánypárti oldalon, sem akár más közszereplő részéről, és hát ugye tegyük hozzá azt, hogy Szlovákiában a társadalmi feszültségeknek a kiéleződése az most legalábbis részben annak is köszönhető, hogy a Fico kormánynak több olyan reform tervezete áll, vagy elfogadás alatt, vagy kidolgozás alatt, amiről a társadalomnak a nyugatpárti része, vagy jobboldali része úgy gondolja, hogy egy kimondottan ilyen egzisztenciális veszélyt jelent ránézve. Tehát valamilyen módon próbálnak tiltakozni, és valószínűleg foglak is tiltakozni, miközben a kormány pedig megy tovább a maga által megkezdett úton. Szerintem ebbe a közegbe egész egyszerűen kódolva van az, hogy ez a kölcsönös feszültségkeltés és ez a nagyon furcsa és zaklatott hangulat, ami akár így is megnyilvánulhat, ez valójában erősödni fog a későbbiekben.
Kampányfinisben vagyunk Szlovákiában is, mert hogy ugye ez a 9. fémjelzett hétvége, ez az európai parlamenti választásokról szól, ez esetben 8-án zajlik, hiszen 6-a és 9-e közé tervezték ugye Európa szerte ezeket a voksolásokat. Mennyire fog ez, legalábbis ugye a 2 hét eltelt a merénylet óta, valószínű, hogy mértek továbbra is a különböző közvéleménykutatók. Mennyire látszik a felmérésekben ez az első tétel, a másik pedig az, hogy mennyire módosult a kampány, a retorika ennek a merényletnek a hatására.
Igen, hát ami a felméréseket illeti, valamennyire óvatosan kell kezelni a szlovákiai felméréseket, elsősorban azért, mert a részvételi arány az mindig nagyon-nagyon alacsony Szlovákiában. 10 éve például historikusan a legalacsonyabb volt az Európai Uniós választások történetében, 13%, tehát nem is kicsit, hanem nagyon elmarad az európai átlagtól, és ebből következőleg viszont a pártoknak a törzsszavazói, vagy az épp pillanatnyi ingadozások a részvétel tekintve nagyon komolyan módosíthatják a korábbi prognózisokat. Viszont ezzel együtt is a közvéleménykutatók mértek egyfajta elmozdulást, méghozzá arról van szó, hogy még korábban a felmérésekben többé-kevésbé stabilan a progresszív Szlovákia vezetett, ami a legnagyobb liberális ellenzéki párt. Addig a Fico utáni merénylet után mért felmérések már azt mutatják, hogy valóban érezhető a Smer szavazóknak az aktivizálódása.
A Smer ez a kormánypárti politikai alakulatról, Ficónak tulajdonképpen a táborát jelenti.
Igen, pontosan, tehát a kormányfő pártjáról van szó, és hát nagy valószínűséggel ugye arról van szó, hogy egyrészt a Smer szavazókat tudatosították, hogy valamiképpen szimpátiát kéne nyilvánítani a kormányfő mellett, másrészt pedig ugye általánosságban véve a kormánypárti szavazók, hogyha úgy döntenek, hogy elmennek szavazni, akkor valószínűleg Fico mellett teszik le a voksukat. Tehát a legutóbbi felmérések szerint ez a két párt, a Smer, tehát legnagyobb kormánypárt és a PS legnagyobb ellenzéki párt már fejfej mellett haladnak némi Smer előnnyel, de meglátjuk, hogy ez mennyire megbízható ez a, tehát ezek a prognózisok mennyire bizonyulnak tartósnak. És hát ami meg a kampányt illeti, nyilván a kampánynak a menetében nagyon komolyan beleszólt a Fico elleni merénylet. Az első reakciókban a pártoknak a túlnyomó többsége jelezte, hogy ők leállítják a kampányolást, és aztán nyilván ugye visszatértek hozzá szépen lassan, de azt látni kell, hogy ebben a közegben, ahol ugye mindenki arról kezdett el beszélni, hogy mennyire fontos a társadalmi megbékélés, vagy a konfliktusoknak a kerülése, addig az 1-2 hétig nagyon nehezen lehetett idézőjelben keményen kampányolni, hiszen minden egyes pártnak az lenne az érdeke, hogy minél élesebben megkülönböztesse magát a konkurenseitől, de már most az ellenzéki pártok érthető okokból igyekeztek minél óvatosabban, vagy minél finomabban bírálni a kormánynak az intézkedéseit, nehogy rájuk süssék azt, hogy még ebben az időszakban is keltik a feszültséget.
Ficóra visszatérve, ez a merénylet ugye sok életrajz politikusi portré esetében egy-egy ilyen intermezzo, ha nem fatális, mint Gandhi, vagy Kennedy elnök, vagy hát sorolhatnánk még esetében, megerősíti a nimbus, tehát a túlélő, a megrázkodtatást is bíró, a mondhatnám azt legyűrhetetlen aurát magának vindikáló közszereplő lehet, amennyiben nyilván ezt a kommunikátorai és a stábja ki fogja használni. Látod-e ezt a Gellert, ezt a kifutását a merényletnek, illetve hát annak, hogy ugye amúgy is egy hosszú távú politikus, és akkor most már lehet azt mondani róla, hogy hát nem csak, hogy időben bírja a gyűrődést, de intenzitásban is ellenálló.
Igen, az egyik lehetséges kifutás, bár tegyük hozzá, hogy itt egy óriási kérdőjel, hogy maga Robert Fico igazából milyen állapotban van és mennyire elszánt. Jelenleg még érvényes az a megállapítás, hogy Robert Fico nyilvánosan nem szólalt meg a merénylet óta. Kezelték, kommunikált a környezetével, de nem mondott még semmit arról, hogy mit szeretne tenni a jövőben és hogyan. És egy óriási kérdés az, hogyha megszólal, akkor mi lesz pontosan neki a személyes üzenete, akár a társadalom felé. Hogy megpróbál esetleg felülemelkedni, államférfinak látszani, vagy gyakorlatilag egyfajta ilyen bosszú programot hirdet a liberalizmus ellen, mert úgy érzi, hogy ez a merénylet ez igazolta mindazt, amiről korábban beszélt. Szóval nagyon-nagyon sok felé elcsavarodhat ez a történet, és ez elsősorban Ficón és az ő stratégiáján múlik. Viszont ezen túl még, amit tudatosítani kell, az, hogy nem tudjuk, hogy Ficónak esetleg mennyire lesznek maradandó egészségügyi problémái ebből a merényletből. Erről is nagyon ellentmondásos információk láttak napvilágot az elmúlt két hétben. Róla lehet tudni egyébként azt, hogy korábban is küzdött meglehetősen sok egészségügyi problémával. Volt már rá példa, hogy egy szívműtét miatt két hétig nem is volt kormányfő, és igazából a visszavonulását is folyamatosan lebegtette 2010 óta a politikából, tehát olyan értelemben nem tervezett hosszú távra, hogy Robert Ficónak mindig is a személyes ambíciója az volt, hogy a miniszterelnöki székből átmentve magát egy sokkal kényelmesebb és stresszmentesebb funkcióba gyakorlatilag nyugdíjas, de egyébként befolyásos politikusként ténykedjem. És hogy most a merénylet ezekre az ambíciókra gyakorlatilag ráerősítette, és át akarja adni valakinek a stafétabotot. Vagy pont fordítva, hogy erősítette az elszántságát arra, hogy ő már pedig tűzönvízen keresztül is irányítsa az országot és folytassa. Ezt nem tudni, hogy melyik stratégiát választ, illetve hogy mit okozott benne lelkileg ez a támadás. De abban a pillanatban, hogy megszólal, azt tudni fogjuk. Kormánykoalíció politikusainak a jelzései szerint lehet arra számítani, hogy hosszú hónapokig elhúzódik még az ő rehabilitációja, és hogyha vissza is tér a politikába aktívan, akkor erre valamikor késő ősszel vagy koratélen kerül sor.
A Smer berkeiben lehet-e tudni azt, hogy ki az informálisan felkent, vagy az éppen helyzetet kihasználó második ember, aki szóba kerülhet és helyzetbe hozhatja magát?
Igen, hát ez ebben a pillanatban nagyon úgy tűnik, hogy Robert Kalinyák, aki Ficónak egy nagyon közeli bizalmasa, régi harcos társa, nagyon sok szempontból közös az ő életútjuk, és nekem úgy tűnik, hogy a kormánykoalíción belül is van egyfajta egyesség arról, hogy Kalinyáknak a pozícióját senki nem kérdőjelezi meg. Ő jelenleg egyébként védelmi miniszter, illetve miniszterelnök helyettes, és hát technikailag ő vezeti a kormányüléseket Ficó távollétében. Nyilván az egy másik kérdés, hogy hosszú távon mennyire tudja ezt a fajta legitimitást fenntartani, de úgy gondolom, hogy ebben a pillanatban ő a Smernek a megkérdőjelezhetetlen vezetője, és hogyha bármilyen okból kifolyólag Fico úgy döntene, hogy ő nem kívánja folytatni, akkor mindenféleképpen arról lesz szó, hogy Kalinyák vezetése alatt működhet-e tovább ez a kormány.
Van-e olyan szlovákiai jogi, alkotmányos akadálya ennek a stafétaváltásnak jelesen? Tehát van-e olyan kitétel, hogyha a miniszterelnök nem tudja ellátni a tisztségével járó feladatokat, akkor újra kell esetleg parlamentben szavazni, vagy egyáltalán mi a procedurája annak, hogy a kormányzati munka az zavartalanul, vagy minél kisebb zökkenőkkel folytatódjon?
Igen, a szlovák alkotmány nem igazán kezeli ezt a kérdést, hogy nem tér ki rá explicit módon, hogy mi történik akkor, hogyha a miniszterelnök nagyon hosszú ideig határozatképtelen. A kormányüléseknek az összehívása, a kormány döntéseinek az ellenjegyzése és aláírása, igazából ezek a procedúrák olyanok, hogy az alkotmányból kifolyólag ezt megteheti maga a miniszterelnök helyettes. Tehát én úgy gondolom, hogy alkotmányos válságot ez a különleges rendkívüli helyzet nem fog okozni Szlovákiában, sem rövid távon, sem pedig középtávon. Nyilvánvalóan, hogyha hosszú távon kiderül, hogy Robert Fico egész egyszerűen nem tudja ellátni a feladatait, vagy nem szeretné ellátni a feladatait, akkor nagy valószínűséggel valamiféle módon megpróbálják hivatalossá is tenni azt, hogy Szlovákiának van egy új miniszterelnöke, amihez egyébként nem kell idő előtti választásokat kiírni, hanem kvázi szükséges egy új miniszterelnök megnevezése, akinek bizalmat kell kapnia a parlamentben. A jelenlegi erőviszonyok alapján én úgy gondolom, hogy Robert Kalinyák ezt meg tudná tenni, de senki nem beszél erről a forgatókönyvről még.
A beszélgetésünk fináléjához közeledve azért nem kerülhetjük meg a magyar politikai szereplők, a mérvadó tényezők, pártok, illetve hát politikusoknak a reakcióját, viszonyulását. Van-e bármilyen érezhető következmény kisebbségi szempontból? Azért kérdem ezt, mert amikor feszültség van a társadalomban, akkor van rá esély, persze nem törvényszerű, hogy ez a típusú türelmetlenség a diskurzusnak az egyre agresszívebb, vagy hát harciasabb regiszterbe való váltása időnként kap egy-egy gellert, és lecsapódik kisebbségellenes szlogenekben, vagy üzenetekben. Van-e ilyen jellegű megnyilvánulás, vagy kell-e tartani ettől, vagy ez lényegében csak a mindenkori kisebbségiek frásza, hogy ha nagy gond van az országban, akkor valakinek el kell vinni úgymond a balhét, hát jusson nekünk is egy rész ebből.
Hát ez akkor történt volna meg, hogyha a merénylőnek van bármiféle magyar vonatkozása, és rögtön a legelején, mikor kiderült, hogy az illető az egy lévai nyugdíjas, akkor is indultak a találgatások, legalábbis szlovákiai magyar körökön belül, hogy van esetleg magyar ős, vagy bármiféle magyar vonatkozás, ami ugye magával vonhatja azt, hogy a szlovákiai sajtó akár úgy is keretezheti ezt a merényletet, mint egy magyar vagy etnikai vonzatú támadás Fico ellen, de ez nem történt meg, abból kifolyólag, hogy az illető azzal együtt, hogy lévai, tehát egy etnikailag vegyes vidékről származik, valójában egy szlovák nemzetiségű személy, és azóta sem került elő ez a dimenzió.
És nem is baloldali, mint ahogy azért pesti média tényezők a lévát azt bal oldalnak fordították a gyors fordítóval, és hirtelen elterjedt, hogy biztos baloldali indítatású ez az akció.
Igen, ez egy eléggé hát mulatságos része volt ennek az egyébként.
Vagy szomorú, vagy mulatságosan szomorú. Szakmailag nézve.
Ehhez egyébként hozzá kell tenni azt, hogyha ugye a merénylőnek a motivációiról beszélünk, akkor az egyértelmű, hogy ő egy kormány ellenes motivációktól indokolva követte el ezt a tevékenységét, tehát a mostani ellenzéket azonosította magát. A múltjában lehet látni olyan jeleket, amik arra utalnak, hogy nagyon erősen rendpárti és hát eléggé zavaros ideológiákat valló személy volt, akinek volt köze az elmúlt időszakokban szélsőjobboldali csoportosulásokhoz is, legalábbis kommunikált velük aktívan. Voltak cigányellenes megnyilvánulásai, szóval nagyon sokféleképpen lehet értelmezni az ő szerepét és hozzáállását a világ dolgaihoz. Mint ugye arról a legelején beszéltünk, én úgy gondolom, hogy két tényezőt nem szabad elhallgatni soha, amikor arról beszélünk, hogy pontosan kiről is van szó, vagy milyen közeg is vezetett ehhez a merénylethez. Az egyik az, hogy egyértelműen azonosult azzal, hogy Robert Ficónak el kéne takarodni a hatalomból, és hogy az ellenzéknek kvázi vissza kéne vennie az irányítást az országban. Másrészt viszont ahhoz, hogy radikalizálódhatott, nagyon egyértelműen hozzájárult az a hangulat, amit az ellenzék és a kormánypártok közösen keltettek.
25 évtől életfogytiglanig terjedhet az a büntetés a szlovák törvények szerint, mert hogy előre megfontoltság az ott van, vagy nem tudom, most átsorolták ezt a merényletnek, vagy a tettnek a minősítését? Most éppen hol tart ez a folyamat?
Tudomásom szerint még nem sorolták ház, mert nem vagyok teljesen biztos, hogy az utóbbi napokban történt-e valami ebből a szempontból. Az viszont szinte biztosnak tűnik, bár a hatóságok még vizsgálják, hogy egyedül követte el ezt a merényletet, és hogy nem voltak bűrtársai, tehát nem valamiféle szervezett gyilkosságról van szó. Illetve hát ugye azt kell még tudni, hogy a merénylő az együttműködő a hatóságokkal, tehát több alkalommal is tett vallomást. Nagyon úgy tűnik, hogy a hatóságok azok, hogyha szeretnék legalábbis, akkor nagyon gyorsan le tudják zárni a vonatkozó vizsgálatokat, és hamarosan sor kerül a perre is. És igen, valóban, tehát, hogy egy 25 éves börtönbüntetéstől terjedő büntetésről beszélünk, ami tekintve, hogy az illető már jelenleg is 71 éves, nagy valószínűséggel gyakorlati életfogytiglan lesz.
Tokár Gézával beszélgettünk arról, hogy a Robert Fico elleni május 15-i merényletnek milyen vélhető, várható következményei vannak Szlovákia belpolitikai arénájában, így az európarlamenti kampány finisében. Géza, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és politikai elemzőként értékelted a helyzetet. Vissza fogunk térni erre a témára, akkor a tetőteraszt szakaszon, amikor már Robert Fico is megszólal, és amennyiben az a megszólalás mérvadó lesz, akkor nyilván megint aktuálissá válik Szlovákia számunkra, hiszen arról van szó, hogy az ország kormányfője, aki most pillanatnyilag ugye felépülőben van, vállalja továbbra is ezt a miniszterelnöki szerepet. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, kellemes napot kívánok a hallgatóknak.
Én pedig a türelmet és a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.